Krisztusban szeretett testvéreim! Ezzel a mondattal indult a mai vasárnapra Anyaszentegyházunk által kiválasztott evangéliumi szakasz, amikor keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte, mit tegyünk. A kérdezők között vannak két rend ruhával, vagy több napi élelemmel rendelkező gazdagok, ahogy hallottuk, vámosok és katonák is. Minden valószínűség szerint ezt a három kategóriát csak ízelítőnek szánta az evangélista, hiszen a korabeli Izraelben is, mint bárhol máshol a világon, a mesterségek és foglalkozások széles palettája létezett. De az is meg lehet, hogy csupán csak azért és azt akarta érzékeltetni az evangélista, hogy túl az egyszerű embereken, az egyszerű népen a gazdagabbak, de a vámosok és a katonák is elindultak hallgatni Jánost. Ugyanis sokat sejtető az a kijelentés, a nép feszülten várakozott. Minden valószínűség szerint volt valami a levegőben, ami ott vibrált, ami az embereket izgatta, és mindenfajta hírre reagáltak, de különösképpen arra a hírre, hogy a pusztában, a Jordán folyó mellett feltűnt egy próféta, aki úgy tűnik, hogy a messiásnak az előfutára. De térjünk vissza, kedves testvérek, az indító gondolathoz. A nép megkérdezte Jánostól, ahogy hallottuk, mit tegyünk. És érdekes módon válaszában keresztelő János egészen hétköznapi követelményeket kér. Nem kéri a törvény betűszerinti betartását, nem kér valamilyen szertartáson való részvételt, nem kér imát, böjtöt, zarándoklatot, vagy valamilyen vallással kapcsolatos cselekedetet. János a keresztelő első válaszában a szükséget szenvedő embertársakra irányítja a figyelmet. Azt mondja, akinek két ruhája van, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs, és akinek van ennivalója, ugyanúgy tegyen. És el kell mondanom kedves testvéreimnek, hogy ez akkor és ott egy roppant aktuális felismerés és felszólítás volt. Ennek megvolt a maga életbe ágyazottsága, ahogy szakszóval mondják, sitz in lebenje. Ugyanis a júdeai sivatagban nappal szörnyű meleg, éjszaka pedig rettenetes hideg van. A sivatagban a Jordán folyóhoz kiment gazdagabbak, mert gazdagabbak voltak, nyilván, hogy vittek magukkal még egy vagy két rend ruhát, hogy éjszaka fel tudjanak öltözni a hideg ellen, meg hát több napra való élelmet is. Velük szemben az ágról szakadt szegények, mert hát ők is kíváncsiak voltak a prófétára, rongyokban, hiányosan öltözködve, és élelem, tartalék élelem nélkül vágtak neki a pusztának. És így ők sokszor korgógyomorral átdiderekték a hideg éjszakát. És János a keresztelő nagy-nagy hittel és gyakorlati érzékkel rámutat arra, hogy rendben van, ti jöztök bűnbánatot tartani, meg megtérni, meg megkeresztelkedni, de a bűnbánattartásnak, a megtérésnek az első cselekedete észrevenni azt, hogy valaki mellettem fázik, hogy valaki mellettem éhes. Amíg ezeket nem vesszük észre, addig a megtérés hazugság. Addig nincs megváltozás. Vagy legfeljebb önámítás. Igen, mert a ruházat és az ennivaló az emberi élet legalapvetőbb igénye. És akiknek ezekből több adatik, akinek többlete van, köteles, ha kereszténynek vagy megtért embernek meri nevezni magát, köteles segíteni azokon, akik e tekintetben szükséget szenvednek. Lám, kedves testvérek, mennyire gyakorlatias ember volt ez a János, ez a keresztelő. Mennyire le tudta fordítani az életnek a nyelvére a hitnek a tartalmát. Nem maradt meg elméleti síkon, pedig prófétaként nyilván ezt is megtehette volna. Akkor és ott egy minden hallgatóra, megtérni akaróra általános, érvényes felszólítást fogalmazott meg. És ez inde-unde ma is érvényes. Vedd észre a melletted fázó, a melletted éhező, a melletted nélkülöző embert, mert ezzel hitelesíted megtérésedet, illetve hit szerinti életedet. És ezen általános jelenség után, vagy jelenet után, amiből János ilyen konkrét következtetést vont le, érkeznek a vámosok és a katonák. Mind a kettő abban a korban nagyon, de nagyon rossz hírben álló foglalkozás volt. A vámosok ugyanis a megszálló hatalomnak a kiszolgálói voltak, és hát nem elégedtek meg azzal, amit törvényesen be kellett szedniük, hanem a saját zsebeiket is megtömték a behajtott adó mellett. Ezért a nép őket szívből megvetette, gyűlölte. És számomra roppant nagy fölismerés volt az elmélkedés során rádöbbenni arra, hogy Jézus nem, János nem kéri azt, hogy hagyják fel a foglalkozásukat, hogy változtassanak mesterséget. Mindössze annyit kér, hogy legyenek tisztességesek, tartsák magukat az előírásokhoz, senkit se károsítsanak meg, szó szerint ezt mondja, ne követeljetek többet, mint ami megvan szabva. A katonák valószínű, hogy Heródesnek a zsoldosai voltak, és úgy Heródesnek a csapatában, mint a római hadseregben szívesen szolgáltak szír zsoldosok, akik gyűlölték a zsidókat, akik alig várták, hogy valamit a zsidóknak ártsanak. Ezeknek az embereknek a mesterségük a halál volt, hiszen pénzért gyilkoltak zsoldos katonaként. És tőlük sem az kéri, hogy tegyétek le a fegyvert, változtassatok mesterséget, döbbentem rá elmélkedés közben, csak azt mondja, ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg a zsoldotokkal. Drága jó testvéreim, két különlegesen gyűlölt és megvetett foglalkozást űző csoportnak adott válaszból kiderül, hogy keresztelő János szerint, és ez érvényes a keresztény erkölcstanban is, nincsenek eleve bűnös csoportok, bűnös foglalkozások, csak bűnös életmódot folytató emberek, a hivatással vagy foglalkozással beosztással visszaélő egyének vannak. Hányszor hallunk ilyen buta általánosításot, hát a politikusoktól vagyok, hát hogy a papok ilyenek, hát hogy a rendőrök olyanok, hát hogy ezek meg azok olyanok, ilyen nincs. Ez súlyos bűn és téves általánosítás. Nincsen eleve megbélyegzett rossz foglalkozás. A hivatáson és a foglalkozáson belül vannak a hivatásukkal visszaélő emberek, bűnös emberek, amiként az erdőben is vannak szárazfák, néha több, más helyen pedig kevesebb. Tehát a János logikája szerint nem foglalkozást kell változtatni, hanem meg kell változni, meg kell térni, és pedig magának, az embernek. És ezt most megpróbálom egészen apró pénzre váltani két igen-igen nagy személyiségnek az életében. Remélem nincs köztünk senki, aki nem hallott volna Avilai Nagyszent Terézről. Biztos mindenki hallott. A karmeliták legnagyobb szentje, a rendnek a megújítója. Ő 1515-ben született Avillában, egy nagyon tehetős, gazdag családnak a sokadik gyermekeként. 1535-ben, közel 20 évesen kolostorba vonul, és következik az életében 18-20 esztendő, amikor se nem rosszabb, se nem jobb a többi, kolostor közel 130 apácájánál, végzi a napi teendőket, a napi munkákat, részt vesz mindenen, amint részt kell venni, de mondom, semmi jelét nem adta, hogy valamivel több vagy másabb, vagy külön lett volna tőlük. 1554-ben viszont egy nagyon, de nagyon mély benső változáson megy keresztül, ezt ő második megtérésnek nevezi, és ez el kell következzék mindenkinek az életében. Az első megtéréssel még nem jutunk mennyországba, ezt ne feledjük el. Menet közben kell egy második megtérés, amikor hitünk, hit szerinti életünk egészen más alapokra tevődik át, egészen más dolog motivál. Nem az, mert így megszoktam, meg így tanítottak, hanem az, hogy ez nekem már a személyes meggyőződésem. Ezt nevezem én második megtérésnek. És amikor ez megtörténik Teréznél, mondom, közel 40 esztendős, ezt írja a naplójában, az, amit eddig éltem, az én életem volt, az pedig, ami ekkor kezdődött, Isten élete volt bennem. A kettő közt nagy különbség van. Az én életem, és amikor Isten éli a maga életét bennem, ez az ő megtérése. Természetesen, hogy előjárói és rendtársai gyanakodva figyelték ezt a lélekben megújult testvérüket, akinek az első felismerése az volt, hogy a rend letért arról a szigorú útról, amit valamikor a Karmel alapításakor írásba foglaltak. És megalapította a renden belül a sarutlan karmelitáknak a rendjét, akik visszatértek az eredeti szabályzathoz. Nehezen ment, de végül is kapott ehhez előjárói engedélyt, és hát sorozatban alapította a kolostorokat, életében 17 női kolostort és 15 férfi kolostort alapított. És az első férfi kolostornak az alapításával kapcsolatban írja az alapítások könyvében, hogy 1567-ben találkozott egy fiatal karmelita atyával, a Szent Keresztül nevezett János testvérrel, aki Szalamankában végezte az egyetemet, egy nagyon művelt, felkészült emberrel, ő a későbbi keresztes Szent János. Azt mondja, amikor beszélgettünk, nagyon épültem a tudásán. És elmondja János Teréznek, hogy hát viszont ő nem marad a Karmelben, mert ez nem elég szigorú rend az ő számára, ő elmegy a kartauziak közé. És ekkor Teréz nagyon érdekes dolgot mondott neki. Azt mondta, hogy ha már tökéletesebb életet akarsz élni, mennyivel jobb volna, ha azt a saját rendedben tenné. És ő, aki a Kármelben úgy újult meg, hogy nem szakított a múltjával, hanem megújulva új emberként élte meg, arra kéri ezt a nagyon művelt és az életszentségre törekedni akaró embert, hogy ne menjen Kártaúzinak, karmelitaként újuljon meg, és ő lesz a jobb keze a férfi korostoroknak az alapításában. Gondolom, kedves testvéreim, megértették, hogy miért hoztam példaként Avilai Nagyszent Teréz és keresztes Szent János életéből az imént hallott történetet. Avilai Teréz teljesen abban a szellemben járt el, amiről keresztelő János tanúságot tett, amiről beszélt. Nem változtatott hivatást, foglalkozást, még csak rendet sem, hanem ott, ahol volt, ott, ahová Isten kijelölte az ő életterét és az ő helyét, amit ő önként elfogadott, ott megújult. És amiután ő lélekben megújult, attól kezdve már másokat is meg tudott újítani, el tudott vezetni a lelki újjászületésig. És a 17 női kolostor és a 15 férfi kolostor, ahol több száz hivatásában megújult ember élte a maga életét, erről nagyszerűen beszél. Arra hívta tehát magát Jánost is, hogy a rendjén belül újuljon meg. Kedves testvérek, drága jó hívek, úgy gondolom, hogy ez az evangéliumi szakasz mindannyiunkat megszólít. Azt kéri mindannyiunktól, hogy ne álmodjuk tovább magunkat onnan, ahol éppen vagyunk. Abból a foglalkozásból, abból a hivatásból. Maradjon mindenki öntudatosan és akarva a maga helyén. Csak ott, ahol vagyunk, ott újuljunk meg. Hány és hány szépen alakuló életpálya nem menne tönkre, ha komolyan vennük a megújulásra szólító jánosi felhívást. Hány és hány házasság nem menne tönkre, ha felek lélekben újulnának meg, és nem a hátsó kiskaput választanák, amit válásnak nevezünk. 99,9%-át meg lehetne menteni a házasságoknak, ha a felek megújulnának, csak oda persze alázat kell, oda bűneink, gyallóságainknak a beismerése kell, mert megújulás nélkül nincsen semmi megújítandó dolog. Hány és hány sivár, terméketlen, sehová sem vezető élet lehetne termékeny, gyümölcsökben bővelkedő élet, ha lélekben megújulnánk. Milyen szép lehetne az életünk, a munkánk, a szórakozásunk, a hit szerinti életünk, minden, ha megújulnánk lélekben. Advent minden évben arra hív bennünket, hogy újuljunk meg, hogy helyezzük hitünket, hit szerinti életünket új alapokra. Arra hív, amit Nagy Szent Teréz mondott, és azt mi magunkra alkalmazhatjuk. Az, amit eddig éltem, az én életem volt, az pedig, ami most következik, az Isten élete bennem. Ha ez megtörténik, akkor nem kell többet bennünket arra bíztatni, amire bíztatott az Introitus, Szofoniás próféta és Pál apostol a Filippi levélben, hogy örüljetek, örvendjetek. Ha ez a megújulás megtörténik bennünk, attól a perctől kezdve örvendező, újongó életet élünk. De amíg ez nem történik meg, addig messze járunk az örömtől, az örvendezéstől, addig legfennebb viháncolhatunk, de aminek semmi köze nincs a keresztény örömhöz. Azt kérjük ebben a mai szentmisében, hogy adjon a mindenható Isten nekünk szent komolyságot. Azt a szent komolyságot, amellyel komolyan vesszük a saját életünket, ezt a drága ajándékot. És ha nagyon komolyan veszem, akkor ott maradok a helyemen, de megújult lélekkel, megújult szívvel, vagy megújulni akaró vágyjal élem tovább, hogy egyszerre köszöntsön rám Isten ajándékaként az öröm, és ennek végső jutalmaként a mennyei öröm. Amen.